hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, Miskolc helyőcsabai plébániai kormányzó. Közölte az Egri főegyházmegye. Az Egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, főszentszéki ügyész, Miskolc helyőcsabai plébániai kormányzó életének 78. áldozó papságának 55. évében 2024. december 16-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. A háború sújtotta Kárpátaljára a katolikus karitász aggregátorokat, beiglit és szaloncukrot vitt karácsonyi adományként, közölte a szervezet közleményében. A katolikus karitász a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét, a Nagyszőlősi Karitászt, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyháját, valamint az általuk támogatott rászorulókat segítette karácsonyi körútján. A segélyakció célja az volt, hogy szó szerint és képletesen is fényt vigyenek a nehéz helyzetben élő családok életébe a több mint 1000 napja tartó háború árnyékában. Az országos karitász vezetői Écsi Gábor igazgató és Zagyva Rihárd igazgató helyettes személyesen juttatták el a 16 magyarországi egyházmegyei karitász központ által gyűjtött 1500 angyalbatyú ajándékcsomagot, valamint 14 aggregátort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületéhez Beregszászra, hogy az ünnepek alatt biztosítva legyen a gyerekek ajándéka és a családok áramellátása. A Munkácson működő Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyhájára 5 mázsa szaloncukrot és a Lipóti Pékség felajánlásának köszönhetően 100 darab beiglit vittek, illetve több száz tartós élelmiszer csomagot készítettek össze szükséget szenvedő családoknak. A 7 kis teherautónyi rakományból a Nagyszőlősi Karitász számára is jutott élelmiszer, szaloncukor és angyalbatyú. Brüsszel sunnyog, ahelyett, hogy az elmúlt több mint egy évben érdemi tárgyalásokat folytatott volna a magyar kormánnyal az Erasmus és a Horizont program ügyében. A sajton keresztül üzenget. Mi a magyar egyetemisták és a kutatók oldalán állunk, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs annak kapcsán beszélt erről, hogy sajtóhírek szerint az Európai Bizottság 400 milliárd forintos támogatási összeg végleges elvonására, valamint a modellt váltó egyetemekről hozott törvénymódosítás elutasítására készül. Az országgyűlés 6 hete annak megfelelően módosította a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvénymódosítását, ahogy azt annak idején az Európai Bizottság írásban kérte, vagyis rögzítette az egyetemi kuratóriumokra vonatkozó észrevételeket, mondta Hankó Balázs. Hozzátette, a nemzetközi NGO-k valóban nem kaptak jelölési jogot a kuratóriumokban, mert Magyarország szuverén ország, és a brüsszeli sunnyogóknak ebben nincs joguk beleszólni. A Magyar-Európai Uniós elnökség egyik hosszú távon is jelentős sikere Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni övezethez, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György közölte, kitolódik a külső határőrizet a magyar határról. Megállapodás született arról is, hogy a bolgár határon magyar, osztrák és román erők is részt vesznek majd a munkálatokban. Úgy fogalmazott, az uniós polgároknak előnyös döntés született, ami amellett, hogy könnyen átjárhatóvá teszi az áruk és az emberek számára a román-magyar határt, a magyar nemzetpolitikában is jelentős siker. A belbiztonsági főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés szükségessé teszi a vízumpolitika felülvizsgálatát is. Végül az időjárásról. tovább csökken a felhőzet, az északi részeken maradhatnak felhőstájak, emellett délnyugaton foltokban köd képződhet, csapadék nem valószínű. Az ország északkeleti felén harmadán időszakosan élénk lesz a nyugati szél, míg délnyugaton döntően szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között alakul, még a délnyugati tájakon fagypont alatti hőmérséklet valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Krisztus, ami örömünk forrása, mindig velünk van. Ferenc pápa homíliája. A Szentatya vasárnap este visszatért Rómába. Korzikán örömmel láttam sok gyermeket. A Szentatya köszöntése születésnapi légből kapott tortával. Macron elnök Korzikán a Szentatyának. Köszönöm, hogy eljött ide. Krisztus, ami örömünk forrása, mindig velünk van. Ferenc pápa homíliája. Gaudete vasárnap délután Ferenc pápa elnököt Ajaccio a korzikai főváros Austerlitz terén bemutató szentmisén, amelyen lezárta 47. apostoli útját. Homíliájában emlékeztetett rá, hogy az a társadalom, amely nem adakozik, nem örömteli, hanem a fogyasztói szemlélet áldozata. Jézus születésének hirdetése a béke jele a háborútól sebzett világ számára. Nagy örömmel állapította meg, hogy Korzikán sok gyermek fiatal készül a szentségek felvételére.
Che cosa dobbiamo fare?
Mester, mi mit tegyünk? Idézte Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból a nép kérdését, amelyet Keresztelő Jánoshoz intézett. Rögtönző szavakkal hozzátette, ez egy szép kérdés, ma este elolvás előtt, mindannyian megkérdeztetni, mint egy ima formájában. Uram, mit kell tennem, hogy felkészítsem szívemet karácsonyra? Lukács evangéliuma szerint éppen a legtávoliabbak fejezik ki a megtérés vágyát, nem a farizeusok és a törvénytudók, hanem a vámosok és a katonák, hogy felkészüljenek a messiással való találkozásra. János így válaszol a vámosoknak és a katonáknak. Gyakoroljátok az igazságosságot, legyetek tisztességesek és becsületesek. Jézus azért jön el, hogy üdvözítsen, nem pedig azért, hogy elítélje azt, ami elveszett, mondta homíliájában Ferenc pápa, majd hozzátette. Jobb, ha elmondjuk saját magunkról az igazságot. Uram, bűnös vagyok. Így igazsággal, nem egy hamis, sminkelt igazságossággal közeledünk Jézushoz, aki éppen azért jön el, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ebben az adventi időszakban alázatos, bizakodó szívvel készüljünk az Úr eljövetelére. Buzdított rá Ferenc pápa, majd utalt rá, hogy advent harmadik vasárnapjának olvasmányai a messiásra való várakozás két módját mutatják be, a gyanakvó és az örömteli várakozást.
La tessa sospettosa e la tessa gioiosa.
A várakozás gyanakvó módja tele van bizalmatlansággal és szorongással. Aki önző gondolatok rabja, az elveszíti a lélek örömét, és teljesen elmerül az evilági életben. Ebből a fásultságból Szent Pál üdvözítő szava ébredt fel, amelyet a Filippiekhez írt levele tartalmaz: ne aggódjatok semmiért. Az aggodalom mindig tönkretesz minket, jegyezte meg a pápa. A keresztények nem élhetnek aggodalommal. Ne aggodalmaskodjatok, ne legyetek csalódottak, szomorúak, hangzott a pápa buzdítása, majd megállapította, hogy ezek a lelki problémák ma is jelen vannak, különösen a fogyasztói társadalmakban. Ismét rögtönző szavakkal felidézte személyes élményeit. Ezekben a napokban Rómában olyan sok embert láttam, akik vásárolni mentek a fogyasztás aggodalmaskodásával, amely aztán szertefusztik, nem marad belőle semmi. Az ilyen társadalom elégedetlenül öregszik meg,
invecchia insoddisfatta,
mert nem képes adni. Aki önmagának él, az soha nem lesz boldog. Aki csukott kézzel él és nem nyitja ki a kezét, nem boldog. Aki nem használja a kezét arra, hogy adjon, hogy segítsen, hogy osztozzon másokkal, soha nem lesz boldog. És ez a rossz mindannyiunkban jelen lehet, minden keresztényben, bennünk is, papokban, püspökökben, bíborosokban, a pápában is, mondta Ferenc pápa. Pál apostol azonban hatékony gyógyszert kínál nekünk, amikor azt írja: ne aggódjatok semmiért, hanem mindazt, amit kértek, hálaadásra párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten színe elé. Az Istenbe vetett hit reményt ad, hangsúlyozta Szent Atya, utalva az Ajaccióban tartott kongresszusa, amely a hit ápolásáról, a népi jámborság szerepéről szólt. Gondoljunk a rózsafizér imádságára. Ha újra felfedezzük és jól gyakoroljuk, megtanít bennünket arra, hogy szívünket Jézus Krisztusra összpontosítsuk, Mária szemlélődő tekintetével.
Con lo sguardo contemplativo di Maria.
És gondoljunk a testvériségre, amelyek a fele barát szabad lelki és testi szolgálatára nevelhetnek. A testvér egyesületek tagjainak Ferenc pápa azt ajánlotta, hogy tegyék aktívá a hitet a szeretett szolgálatban, különös tekintettel a leggyengébbekre. A Szent Atya ezután az örömteli várakozásról emlékedett.
La tessa gioiosa.
A keresztény öröm semmiképpen nem gondtalan, felszínes, nem egyfajta karniváli öröm. Ehelyett szívből fakadó, rendkívül szilárd alapokon nyugvó öröm, amelyet Szofóniás proféta néphez fordulva így fejez ki: veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked újjongó örömmel. Bízunk az Úrban, aki közöttünk van. Olyan sokszor nem emlékezünk rá, közöttünk van, amikor jó tettet hajtunk végre, amikor neveljük gyermekeinket, amikor gondozzuk az időseket. Azonban nincs közöttünk, amikor pletykálkodunk, rosszat mondunk valakiről. Ott nincs velünk az Úr, csak mi vagyunk ott. Az Úr eljövetele üdvösséget hoz nekünk, ezért ez ok az örvendezésre. Örömünk tehát nem egy csalóka vigasztalás, hanem a lélek gyümölcse az üdvözítő Krisztusba vetett hit által, aki kopogtat a szívünkön, megszabadít a szomorúságtól és az unalomtól. Ezért válik az Úr eljövetele minden nép számára jövővel teli ünneppé. Jézus társaságában felfedezzük az élet igazi örömét, és a remény jeleit adjuk, amelyeket a világ vár. Az első ilyen jel a béke jele, hangsúlyozta homiliájában Ferenc pápa. Ő, aki eljön, az Emmanuel, a velünk lévő Isten, aki békességet ad a földön Isten kedveltjeinek. Az adventi időszakban, fogadására készülve, növekedjenek közösségeink képességükben, hogy mindenkit elkísérjenek, különösen a fiatalokat a keresztség és a szentségek felé vezető úton, és különös módon az időseket, akik egy nép bölcsességét jelentik. Ezt ne felejtsük el, biztatott rá a Szent Atya, újból közvetlen szavakkal fordulva a mintegy 15 ezer hívőhöz, akik minden alkalommal nagy tapssal válaszoltak, és mindannyian elgondolkodhatunk, hogyan viselkedem az idősekkel szemben. Megkeresem-e őket? Vesztegetem-e rájuk az időmet? Meghallgatom-e őket? Jaj, ne, unalmasak a történeteikkel. Magukra hagyom őket? Hány gyerek hagyja magára szüleit az idősek otthonában? Emlékszem, egyszer egy másik egyházmegyében elmentem egy idősek otthonába, hogy meglátogassam az embereket. És volt ott egy hölgy, akinek 3-4 gyermeke volt. Megkérdeztem, és hogy vannak a gyermekei? Jól vannak. Sok unokám van. És ők is eljönnek meglátogatni? Igen, mindig eljönnek. Amikor kijöttem a nővér, azt mondta, évente egyszer jönnek. De az anya eltitkolta a gyermekei hibáit. Olyan sokan hagyják magukra az öregeket. Telefonon kívánnak boldog karácsonyt vagy húsvétot. Vigyázzatok az idősekre, akik egy nép bölcsességei, hangzott a Szentatya buzdítása. A pápa örömmel állapította meg, hogy Korzikán, hála Istennek, sok fiatal van, aki a keresztség és a szentségek felé halad. Soha nem láttam még ennyi gyereket, mint itt. Ez Isten kegyelme. És csak 2 kiskutyát láttam. Kedves testvéreim, szüljetek gyerekeket, akik a jövőben örömötök, vigasztalásotokra lesznek. Ez az igazság. Soha nem láttam még ennyi gyermeket. Csak Kelet-Timorban volt ennyi, de a többi városban nem. Ez a ti örömötök és dicsőségetek. A Szentatya ezután a nemzetek közötti fájdalmak okait sorolta fel. Nyomor, háborúk, korrupció, erőszak. Szólt azokról az ukrán menekült gyermekekről, akiket olykor elhoznak a pápai kiallgatásokra, és akik elfelejtettek mosolyogni. Gondoljunk ezeknek a háborús országban élő gyermekeknek a fájdalmára, kérte a Szentatya. Isten igéje mindig bátorít bennünket. A népeket elnyomó pusztítása szemben az egyház egy reményt hirdet, amely soha nem csal meg, mert az Úr eljön, hogy közöttünk lakjon, eljövetele kimeríthetetlen erőnk forrása. Minden időben és minden nyomorúságban Krisztus jelen van. Krisztus a mi örömünk forrása. Velünk van a szenvedésben, hogy örömét adja nekünk. Mindig hordozunk szívünkben ezt az örömet, ezt a bizonyosságot, hogy Krisztus velünk együtt halad. Ne feledjük el. És ezzel az örömmel, ezzel a bizonyossággal, hogy Jézus velünk van, boldogok leszünk, és másokat is boldoggá teszünk. Ez legyen a mi tanúságtételünk, fejezte be homiliáját Ferenc pápa az Ajaccióban bemutatott szentmisén advent 3. Gaudete vasárnapján. Macron elnök Korzikán a Szentatyának. Köszönöm, hogy eljött ide. A korzikai látogatás utolsó felvonása volt a pápa és a francia elnök közötti zárt ajtó mögötti megbeszélés Ajaccio repülőterének egyik külön termében. Az ajándékok átnyújtásakor Ferenc pápa arra kérte a francia államfőt, hogy olvassa el a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás egyik részletét, amely Mórus Szent Tamás tanítását idézi fel, hogy soha el ne veszítsük a humorérzékünket. Köszönöm önnek ezt a gesztust, hogy eljött ide. Ez a gesztus megmutatja az ön személyiségét, aki mindig keresi a találkozókat. Nagyon köszönöm a rám szánt időt, szólt a francia elnök. Ferenc pápa hálás szavakkal üdvözölte Emmanuel Macron francia köztársasági elnököt, aki Ajaccióba jött, hogy köszöntse őt, mielőtt elhagyta volna Korzikát, amelyet 47. apostoli látogatása során egy napra felkeresett. A Korzika szülötte Napóleon nevét viselő Ajaccio repülőtér egyik külön termében találkozott egymással vasárnap este 6 órakor Ferenc pápa és Emmanuel Macron francia köztársasági elnök. A két fél már többször találkozott egymással, így a francia elnök vatikáni látogatásai során a 2023-as Marseille és a G7 találkozókon. Macron elnök tisztelettel köszöntötte a Szentatyát, és ennek jeléül azonnal átnyitotta neki a frissen nyomtatott ajándékát, egy díszes albumot, amelyet a Notre Dame székesegyháznak szenteltek. A 2019-es drámai tűzvész után helyreállított párizsi székesegyházat éppen egy hete, december 7-én nyitották meg újra a nagy közönség előtt. Macron elnök a könyvet lapozva magyarázta a pápának az elvégzett munkálatokat. A Szentatya pápasága érmeivel és tanítóhivatali megnyilatkozásainak köteteivel viszonozta azt. Ferenc pápa különösen a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás könyvét lapozta fel, és megkereste benne azt az oldalt, ahol Mórus Szent Tamás ajánlás olvasható, aki azt kéri, hogy soha ne veszítsük el humorérzékünket. És hogy Macron elnök se felejtse el ezt, egy könyvjelzőt tett a pápa erre az oldalra. Macron elnök megjegyezte, hogy látta a korzikai emberek arcán annak a büszke örömét, hogy a pápa meglátogatta őket. Macron elnök végül Korzika és Franciaország nevében köszönetet mondott a pápának a látogatásért és az imádságért is, amit a francia Mayotte szigetcsoportban dúló ciklon pusztítása miatt mondott az úrangyala során, majd pedig jó kívánságait fejezte ki a közeli jubileumi szent évre. Ferenc pápa vasárnap este visszatért Rómába. Korzikán örömmel láttam sok gyermeket. A Szentatya vasárnap este 8 órakor érkezett vissza Róma Fiumicino repülőterére az eddigi legrövidebb nemzetközi útjáról. A Korzika szigetén tett mindössze egynapos látogatásáról. A rövid visszaút során ugyan nem tartott sajtó konferenciát, de nagy elismeréssel szólt a korzikai népről, amelynek sok gyermeke van. A délutáni szentmise után találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, aki azért érkezett Ajaccióba, hogy a francia nemzet nevében köszöntse a pápát. Mindössze 400 kilométer a távolság Róma és Korzika között, amit a pápa repülőgépe 50 perc alatt tett meg, ezért elmaradt, valójában első alkalommal a nemzetközi apostoli utakról hazatérőben szokásos fedélzeti sajtókonferencia. Már az odaút során sem köszöntötte személyesen a Szentatya a vele utazó 67 újságírót, akik számára mindig rendkívüli alkalom, hogy a pápát személyesen kérdezhetik látogatása tapasztalatairól, illetve a világ és az egyház legfontosabb eseményeiről. Sajtókonferencia helyett azonban így válaszolt az újságírók nevében őt köszöntő Matteo Bruni szentszéki szóvivőnek. Köszönöm szépen a munkátokat. Mindössze egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Láttatok azt a sok gyermeket? Ez egy olyan föld, amely sok gyermeket vállal. Gondoljatok csak a többi látogatásra, ahol nem lehetett látni gyerekeket. Ám Kelet-Timorban és itt is örültem annak, hogy olyan népet látom, amelynek sok gyermeke van. És ez a jövő. Nagyon köszönöm nektek a munkátokat, köszönöm. A szóvívő ekkor jelezte, hogy a Szentszékhez akkreditált újságírók szervezete az iGIF nevében, tekintve két nap múlva lesz december 17-e, Valentina újságíró asszony szeretne valamit átnyújtani a pápának, aki ekkor előlépett, és egy tortát, amely nem igazi torta volt, bár teljesen úgy nézett ki, adott a Szentatyának, aki szerdán lesz 88 éves, hiszen 1936. december 17-én született Buenos Airesben. Köszönöm, nagyon köszönöm. Üdv a következő látogatásig.
Al prossimo viaggio.
Válaszolt Ferenc pápa. De hova? Kérdezték az újdonságra mindig fogékony újságírók, mire a Szentatya mosolyogva válaszolta, nem tudom. Valentina Alazraki, mexikói újságíróasszony, a vatikanista tudósítók dékánya, akit nemrég ebben a minőségében az iGIF-en újra választottak, valóban történelmi személyiség tekintve, hogy ez az ő 161. útja a pápák társaságában, amelyet vagy 40 éve még Szent II. János Pál pápa alatt kezdett meg. Fake cake, hamis torta, kiáltották feléje derűsen a társai, utalással az újságírók rémére a fake newsra, az álhírre. A tortát valójában egy római laboratórium készítette ingyen az argentin pápának. A háromszintes torta alsó része a lakott föld, zöld mezővel, kék éggel, és a földgömböt tartó emberekkel, középső része, mint egy dobogóként a pápai zászló fehér-sárga színeit mutatja, míg rajta egy trónuson kicsi pápa figura ül, felismerhetően a Bergoglio pápa, akit gesztusáról különösen is meg lehet különböztetni, mert bajjának hüvelykujja felfelé mutat. Kicsi táblácskán a felirat: Auguri Papa Francesco, minden jót, Ferenc pápa. Nincs benne babonaság, mint hogy hamis, jegyezte meg tréfásan az egyik újságíró utalással arra, hogy Ferenc pápa korzikai első beszédében erőteljesen hangsúlyozta, hogy a népi vallásosság nem babonaság, hanem a keresztény hit kifejezése a nép adott kulturális körülményei között. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató Salamon királyságáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatók és kedves gyerekek! Szeretettel köszöntünk titeket a mai műsorban, ahol egy különleges bibliai személy életével foglalkozunk. Ő nem más, mint Salamon király, Izrael harmadik utódja, aki nem csak bölcsességéről, hanem hitéért tett cselekedeteiről és bátor döntéseiről is híres. Salamon életét azért is érdemes tanulmányoznunk, mert megmutatja, milyen hatalmas dolgokat érhetünk el, ha Istenre bízzuk életünket. Kedves gyerekek, a múlt órán vettük Dávid történetét, emlékeztek rá, és Dávid, mikor idősebb lett, akkor királyt kellett választani. Több gyermeke volt Dávidnak, emlékeztek rá? Tomi?
Igen.
Igen. És kit választott végül is Dávid király utódjául? Simon.
Salamont.
Így van. Salamont választotta, pedig ő volt a legfiatalabb. És mire emlékezünk, hogy hogyan történt ez a királyi választás? Ki volt az, aki még nagyon szerette volna a trónt? Tomi?
Absalom.
Nagyon jó. Ügyes vagy. Így van. És trónviszá is keletkezett ebből. Ő akarta király lenni, de aztán mégiscsak Isten kiválasztotta Nátán próféta közbenjárására Salamon királyt. Salamon története Dávid király Izrael második királyának idős korában kezdődik. Dávid idős volt, és szükségessé vált, hogy Izrael trónjára utódot válasszanak. Bár több fia is volt, Isten Salamont választotta ki, hogy ő legyen a következő uralkodó. Milyen fontos események történtek ekkor?
Dávid idősebb fia, Adónia, magának akarta a trónt, és támogatói segítségével királynak kiáltotta ki magát.
Ennek a Salamonnak az anyukáját úgy hívták, hogy Betsabé, és Nátán volt akkor az akkori próféta. Betsabé és Nátán próféta közbenjárására Salamonnak az édesanyja, valamint Nátán, elmentek Dávidhoz, hogy emlékeztessék őt Isten akaratára. Dávid kijelentette, hogy Salamon lesz a király. Ekkor ezután mi történt? Megtörtént az, hogy felkenték és megkoronázták Dávidot.
Dávid király azonnal megparancsolta, hogy Salamont kenjék fel és koronázzák meg. Ez a szertartás az Úr áldását és védelmét jelentette az új király számára.
Salamon lett a király. Ez az esemény nem csak politikai döntés volt, hanem Isten akarata is megnyilvánult benne. Képzeljétek csak el, milyen izgalmas lehetett Salamon számára, hogy ilyen fiatalon ekkora felelősséget kapott. Salamon első nagy kérése az Istentől. Egy álma volt Salamonnak. Gibeonban volt, amikor megjelent neki álmában az Úr. És az Úr felajánlotta neki, hogy bármit kérhet. Mit kért, mire emlékeztek, Ákos?
Bölcsességet.
Így van. Kérhetett volna bármit, azt mondta neki az Isten. De ő bölcsességet kért. Sem gazdagságot, sem hosszú életet, sem hatalmat nem kért, hanem bölcsességet. Isten annyira elégedett volt Salamon alázatos és bölcs kérésével, hogy nem csak bölcsességgel áldotta őt meg, hanem gazdagsággal és hírnévvel is. Ti mit kértetek volna Salamon helyében? Ti is inkább bölcsességet, vagy valami mást? Ákos.
Pénzt, aranyat, hatalmat és ilyeneket.
Ilyeneket, így van. Lehetett volna ilyet is kérnie neki is, de nem kért. Gondoljatok bele, hogy mennyire fontos az alázat, és hogyha valaki egy felelősséget kap, akkor alázatosan térjen ahhoz a munkához. És Salamon úgy gondolta, hogy egy nagy népet bízott rá az édesapja, és ezeket ő nem tudja csak bölcsességgel kezelni, vagy bölcsességet kért az ő életére, és meg is kapta. Salamon bölcsessége hamarosan próbára került. Volt két nő. Szeretném, ha elolvasnád ezt a történetet, hogy amikor Salamon királyhoz érkezett a két asszony, mi történt, hogyan tudott Salamon igazságot tenni közöttük. Kérlek, Tamás, hogy olvasd fel a történetet.
Két anya járult a király elé. Uram, én és ez az asszony itt ugyanabban a házban laktunk. Mitkettőnknek kisbabája született. Aztán éjszaka ennek az asszonynak meghalt a fia. Erre ének idején fölkelt, s még aludtam, elvette mellőlem fiamat, és az ő halott fiát pedig mellén fektette. Víradatkor jobban megnéztem, és kiderült, hogy nem az én fiam volt. A másik asszony ellene vetette. Nem igaz, a te fiad halott, az enyém élő. Így vitatkoztak a király előtt. Ekkor megparancsolta a király.
Szerintetek mit parancsolt ez a király? Mert a két anyuka ugyanazzal a kéréssel ment, de csak egynek maradt gyermeke, mert az egyik gyerek valószínű meghalt, és az egyik anyuka hazudott. De a király nem tudta, hogy melyik. Ezért bölcsen gondolkodott, hozott egy döntést, és mi volt az? Kérlek szépen, Ákoska, olvasd fel.
Hozzatok ide egy kardot. Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak. Akkor az az asszony, akinek a gyermeke a sajátja volt, azt mondta a királynak: Uram, inkább adjátok neki a gyermeket, ne öljétek meg. Mire a másik? Ne legyen se az enyém, se a tiéd. Vágd ketté. Most a király vette át a szót. Az elsőnek adjátok oda a gyermeket, ne öljétek meg, mert az az anyja.
Így van. Tehát az igazi anya azonnal lemondott volna gyermekéről, csak hogy megmentse a gyermeke életét. Salamon ebből felismerte, hogy ki az igazi anya, és visszaadta neki a gyermeket. Ez a történet megmutatja, hogy a bölcsesség nem csak az ismeretekben rejlik, hanem abban is, hogy képesek vagyunk megérteni az emberek szívét. Salamon tehát bölcsességet megkapta, de nem csak a bölcsességet, hanem mellette gazdagságot és dicsőséget is. Kérlek szépen, Simon, mondd el, hogy hogyan történt tovább a Salamon gazdagsága és dicsősége.
Salamon minden országon uralkodott. A folyóvizektől fogva egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határaig. És sok nép hozott neki ajándékot és szolgált neki.
Tehát gazdag lett, nagy nép lett az ő hatalma alatt, és békességben élt minden alattvaló. És egész Izrael háboríthatatlanul lakozott szőlőtőkéi között és fügefái alatt, Salamon királyságának idejében. És Dávid király mit kért tőle, mire emlékezünk? Mit kért tőle, amikor halála előtt volt, hogy mit építsen? Tamás?
Az örökké való templomot.
Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát kérte, hogy Jeruzsálemben építse fel a templomot, ahol majd méltó helye lesz. Minek? Mit fognak ott őrizni? Simon?
Amit Mózes elhozott kőtáblát, amin a 10 parancsolat volt rajta.
Ügyes vagy. Mibe őrizték, Tamás?
Egy fridládába.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Salamon megépítette az Úr templomát. A legszebb fákból, libanoni cédrusfából építette, arannyal, drága kövekkel ékesítették. Volt benne hatalmas oszlopcsarnok és trónterem, és királyi lakóterem. 7 éven keresztül épült ez a templom, és nagyon szépen, gazdagon díszített templomá lett, és ide tették a frigyládát. Isten jelenléte a templomban. Amikor a templom elkészült, Salamon egy hosszú imában megkérte Istent, hogy az ő jelenléte lakjon a templomban. Isten megáldotta a népet, és jelezte, hogy elfogadta a templomot. Kimondhatta a Bibliában, adj nekem bölcsességet és értelmet. Simon.
Salamon.
Köszönöm szépen. Kimondhatta a Bibliában, hozzunk kardot, és osszuk ketté a gyermeket. Noé.
Salamon.
Jó, igen, köszönöm szépen. Következő kimondhatta, Salamon legyen a király, mert őt választotta az Isten. Ákos.
Dávid.
Így van, köszönöm szépen. Igaz-e vagy hamis? Boti. Hány évig építette Salamon a templomot? 12 évig, szerinted?
Nem.
Nagyon jó, hanem hány évig?
7.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Salamon Gibeonban kért bölcsességet? Gibeonban jelent meg neki az Úr álmában? Igen vagy nem? Tamás?
Igaz.
Nagyon jó, köszönöm. Ügyesek vagytok. Egy rejtvényre hívnálok benneteket, ami a múlt órán tanultunk, és az előtte lévő órán tanultakból van összeállítva. Első kérdésem lenne akkor Simonhoz. Sámuel édesanyjának mi volt a neve?
Anna.
Nagyon jó. Második kérdésem Noéhoz szól. Sámuel édesapjának a neve?
Elkána.
Köszönöm. Harmadik kérdésem, Tamás, te hozzád szól. Ezt ki kell egészíteni. Minden pont-pont-pont elmentek Silóba a templomba, Elkána és Anna. Mit csináltak?
Minden évben.
Minden évben. Így van, köszönöm. Negyedik kérdésem, Ákos. Miért mentek? Mi volt a kérésük Elkánának és Annának? Ákoska.
Hogy szülessen gyermekük.
Így van, köszönöm. Botihoz szólok most. Még miért mentek? Minden évben fölmentek Siló városába, Siló templomába. És ott miért mentek?
Hogy imádkozzanak.
Így van, köszönöm. Mi volt, ki tudja, Sámuel nevének jelentése?
Isten meghallgatott.
Így van, Noé, ügyesen mondtad. Következő, 7. kérdés. Dávid idejében ki volt a király? Simon.
Saul.
Nagyon jó. 8. kérdés. Milyen hangszeren játszott Dávid?
Hárfán.
Nagyon jó. 9. kérdés, Boti. Mivel győzte le Dávid Góliátot?
Paritjával és kövel.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm. Góliát népét hogyan nevezték? Tomi.
Filiszteusok.
Nagyon ügyesek vagytok. Milyen ünnepre készülünk, Simon?
Adventban vagyunk, és karácsonyt várjuk.
Nagyon jó. Karácsony Jézus születésének napja, és meggyújtottuk vasárnap a harmadik gyertyát. És a harmadik vasárnap, milyen vasárnap? Milyen színű az adventi koszorún a gyertya, Simon?
Rózsaszín.
Így van. És a rózsaszín minek a jele? Simon?
Öröm.
Öröm, így van. Öröm vasárnapja. Ki emlékszik, hogy mit mondtunk, hogy a harmadik vasárnap miért az öröm vasárnapja? Miért rózsaszín? Úgy is nevezzük, latinul Gaudete vasárnap. És advent harmadik vasárnapja különleges, hiszen az adventi időszak örömét hangsúlyozza. Ezt az örömet Gaudete vasárnapnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy örüljetek. Ez a nap emlékeztet arra, hogy a várakozásunk célja Jézus eljövetele, és már az, hogy nagyon közel van hozzánk. Jelképei és különlegességei.
Rózsaszín gyertya. Az adventi koszorún ezen a vasárnapon a rózsaszín gyertya gyullad meg. Ez az öröm jelképe, amely megtöri az advent időszaki bűnbánati hangulatát. A színek szimbolikusan azt fejezik ki, hogy sötétben már megjelenik a fény, a karácsony reménye.
Üzenete a hétköznapokra az, hogy nem sokára itt van már a karácsony, szimbolikusan egy másik szint, egy rózsaszín színű gyertyát gyújtunk meg, és arra tanít bennünket a harmadik vasárnap, hogy ne csak karácsony körüli rohanásra koncentráljunk, hanem találjuk meg az apró örömöket a mindennapokban. Gondoljunk arra, hogy hogyan tudnánk másoknak örömöt szerezni. Talán egy kedves szóval, egy apró figyelmességgel, vagy azzal, hogy segítünk valakinek. Mit jelent számotokra az öröm? Minek szoktatok örülni? Ákos.
Ha kapunk egy ajándékot.
Köszönöm. Boti.
Egy kedves szóna.
Noé.
Hogyha a barátaimmal elmehetek játszani, biciklizni, focizni.
Nagyon jó. Tamás, te minek örültél most legutoljára például?
Mindennek is.
Nagyon ügyes. Pozitív gyerek vagy, mindennek örülsz. Én is ilyeneket gondoltam, amikor erre a rádió műsorra készültem, hogy barátaimmal játszhatok például, hogy nekem is vannak olyan szeretteim, akikkel együtt lehetek. Vagy segítek valakinek. És adventben milyen jó a segítés, a segítség. Az is egy apró jó cselekedet. Advent van, és nem sokára itt a karácsony ünnepe. Ne felejtsétek el ti is a jó cselekedeteket, és tartsatok ki még ebbe a pár napba, a téli szünetig. Ahogy közeledünk karácsony ünnepéhez, mindannyian érezzük, hogy az adventi várakozás izgalma beteljesedéshez közelít. Már nincs sok idő az iskolából a szünetig, ezért szeretnélek titeket arra biztatni, hogy tartsatok ki. Legyetek szorgalmasak az utolsó napokban is, hiszen a jó munka után még jobban fog esni a megérdemelt pihenés. De ne felejtjétek, hogy az adventi időszak legfontosabb üzenete nem csak az ajándékokról és a karácsonyi készülődésről szól, hanem arról is, hogy Jézus születésére a szívünket is felkészítsük. Legyetek figyelmesek egymással, próbáljatok kedvesek lenni, segíteni otthon, vagy az iskolában. Ezek az apró jó cselekedetek a legnagyobb ajándékok, amiket adhattok. Kívánom, hogy legyen nagyon szép karácsonyotok, tele szeretettel, békével és örömmel, és érezzétek Jézus közelségét a családotokban. Most szeretnélek megkérni, hogy olvasd fel az adventi verset, Tamás.
Adventi remény Szabó Kila Margit. Advent van, itt a titokzatos várakozás, a kegyelem napjainak áldása csodás. Ködös esti fények édes csöndje ölel át. Jön a tiszta lélek, ölelés, megbocsátás. Jöjj hit, jöjj szeretet, jöjj áldás, szív reménye. Örök békesség, csoda szálljon a szívünkbe. Hajnal szárnyán igaz, buzgó fohászvakat. Üdvös imánk, vigaszt, reménységet akar. Szunnyadó nemzetünk, bűnben hervadó virág, segíts minket, Mesiás, szebb lesz a világ. Mécsesek gyúlnak, és száll a hála ima, béke, hit, remény, szeretet, jön Isten fia.
Keresztvetéssel zárjuk a hit tanóránkat. Köszönöm, hogy együtt imádkoztunk, és együtt gondolkodtunk. Az Atya,
a Fiú,
a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we know place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show sign of stopping, and I'll brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, and it doesn't show sign of stopping. And I brought me some.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Kim az Ördöngős című regényének 5. részét Kulka János olvassa fel. 0 óra 35 perctől Legyetek Szentek című műsorunkban Lorenz Freeman, Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 13. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. 1 órától megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg, melynek elején Orbán Balázzsal, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumi elnökével beszélgetünk a pár éven belül megújuló régi koronaszálló épületéről. Majd az Élet a határon Torna Szent Jakab című könyv miskolci bemutatójára látogatunk, összefoglalunkat sugározzuk, melyből most Kon Zsófia családokért felelős államtitkárt idézzük.
Én nagyon-nagyon szeretem Torna Szent Jakabot, aki ismer, biztosan tudja ezt, rengeteg nyáron én ott voltam igazából. A legszebb éveim voltak, nagyon vártam, hogy ott legyek, és potyogtak a könnyeim, amikor jöttek. Nem azért, mint otthon nem szerettem volna lenni, csak ez egy varázslatos hely. Egyrészt olyan természeti adottságai vannak, hogy egy csoda az egész. Nekem anyukám és apukám is Torna Szent Jakabi, úgyhogy igazából nekem mindenki ebből a kis 200-300 lelkes fantasztikus településről származik.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben ez alkalommal Jakabné Bagi Ágnes gyógytornász, a Kutya Köztársaság Munkakutya Egyesületének kutyás-terápiás foglalkozás vezetője lesz a vendégünk. Rövid ajánlunkban őt hallják.
Volt olyan csoportom, ahol például nem beszélők voltak, ugye beszédindítás volt a cél. Természetesen a kutyának sokkal szívesebben végrehajtanak feladatokat. A kutya lehet jutalom is, tehát például, ha jól megcsinált egy feladatot, akkor lehet trükköt kérni tőle, vagy be lehet építeni az órába. Ha például trükköt kérünk, akkor ugye a nem beszélő gyereknél értékeljük azt is, ha csak egy hangot kiad kezdetben. Viszont nyilván ezt a kutya nem fogja érteni, hogy mit kell csinálni, de én hátulról mutatom. Ergo megcsinálja. Akkor mit gondol a gyerek, hogy neki szót fogadott?
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Brincsik Márton, Bartók Beáta, Tomán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatunknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeressetek tettetés nélkül, gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek. Igyekvésetekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek. Az Úr az, akinek szolgáltok. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, álhatatosak az imádságban. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Az ember Isten után szomjazik, remél benne. Reméli, hogy mégiscsak felépíti hamarosan Isten országát. A feltétel nélkülit kívánja. A sugárzó igazságot, melynek fénye eleve kiégett minden kételyt a szellemből. A radikális jóságot, mely azt a félelmet is megsemmisíti, hogy a jóság is csak az önzésnek egy formája. És íme mindig csak előfutárok jönnek, mindig csak kezdeményezések történnek, mindig csak követek lépnek föl Isten igazságának emberi szavakkal történő hirdetésével, mely ezt az igazságot elhomályosítja. És mindez az ideiglenes mindig újra csak azt mondja, én nem vagyok az igazi. A tulajdonképpeni ezeknek a szavaknak, jeleknek és embereknek az esetlegességében van elrejtve. Sík Sándor írta, tekintet nélkül arra, hogy másiknak tetszik-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem, tedd a jót. Tégy meg minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig szüntelen ez legyen a programod. Mennyei Atyám, engedd, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, sose legyek barátságtalan vagy sértő. Engedd, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és legyen bennem mindig egy szikrányi humor, amelyre annyira szükség van életünkben.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak egy. kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.